vörös portálok mögül, és hosszú sorban kék, sárga és vörös lámpák hunyorogtak utunk mentén, amerre haladtunk. Frakkos, cvikkeres vigyorgó kínai lépett ki egy ajtón.
Opium! Señores! Opium!
Letértünk a főútról, és hegynek mentünk egy görbe sikátoron. Csatakos patkányok ugrottak fel, és iramodtak fürgén a lábaink előtt. Titokban megnéztem kissé kopót. Hosszú fülei, furcsa orra valóban emlékeztettek egy kopóra. Mind a ketten szerelmesei voltunk a kikötőnek. Ez már az első szavakból kitűnt.
Egészen Rióig fölmentem. Mondhatom, nyomorúságos állapotok vannak mindenfelé.
Limában azt mondják, akad még munka. Hadi anyagot szállítanak La Pazba. Felvittem magammal a lakásomba, és megmutattam neki a fülkét.
Nagyon kellemes helynek látszik.
Sajnálattal állapítottam meg, hogy nagyon rokonszenves ember. Szerény és jómodorú, de az a fajtájú csendes nyugalom sugárzott a lényéből, amelyből kiérezni az elszántságot, az önbizalmat. Szemei nagy, egészen világos, búzakék színűek voltak, kissé merevek, de talán csak azért látszottak merevnek, mert akármerre nézett velük, egy másodpercre vizsgálódva megállt a pillantása. Halkan is megfontoltan beszélt. Azt hiszem, ő is rokonszenvesnek talált engem. A legtöbb dologban megegyezett a véleményünk. Beszéltünk az utazásainkról, a tengerről, hajófenékről és világvárosokról. Ketten ágról szakadt sehonnai csavargók, ezen a higanygőzös trópuson, és az arcunkon sárgás fényfoltokban párázott a bőrünk. Remélem nem lesz alkalmatlan ebben a kis fülkében.
Egy másfél méteres ládában utaztam idáig. 14 napig voltam így inkomodálva. A villany még nem hiányzott volna nagyon, de az állam megfájdult a térdem szorításától.
Mit fog most csinálni? A kikötőben nagyon sokáig nem lesz munka.
Mindig van munka. Majd körülnézek. Maga hogy került ide?
Nem álmos?
Most egy fél óra már nem számít.
Tudja, mi az a dzsemba?
Hogyne. Valami drága gyógytea.
Ez az? Még Tulomban történt. Éjjel léceket loptunk egy fatelepen, és ránk riasztottak az őrök. Volt köztünk egy hevesvérű angol fiú, aki beleszúrt az egyik spiclibe. Kész lett. Cayenne-i büntetőtelep várt ránk. Beugráltunk egy tehervagonba, és sokáig utaztunk. Itt említette meg Bobby a dzsembát. Brazíliában bárki kaphat egy darabka őserdőt és dzsemba magot. Fél év alatt kiírthatja a dzsungelt, elvetheti a dzsembát, amelyet 4 évig kell óvni és ápolni, hogy az 5. évben kivirágozzon. Azután többé nincs gond. Ad rá pénzt a bank, van házépítési kölcsön, van minden. Lehet gazdagon és becsületesen élni. Ami körülményes. De szép állapot. Hát elhatároztuk ott, a vagonban, hogy elmegyünk Brazíliába dzsemba ültetvényesnek.
Tatjana. Írta Rejtő Jenő. A második részt hallották. Tatjana. Írta Rejtő Jenő. Harmadik rész.
Bordóban kerestünk egy Dél-Amerikába induló hajót. Csak nagy óceánjárók vettek fel embert, és sejtheti, hogy ezeken a hajókon nem igen alkalmaznak hozzánk hasonló jelentkezőket. Eltekintve nem igen bizalomgerjesztő külsőnktől, egyikünknek sem volt semmiféle papírja. Végül a Condottieri lebújban összejöttünk egy hajós kapitánnyal. Nekünk való hajós kapitány volt. Bizonyos Nikol. Olyanféle benyomást tett, mint egy régóta állástalan csomaghordó. Egy ócska papuccsal közlekedett keresztül kasul a világon. Olyan volt ez a hajó, hogy egy partmenti rövid kirándulás sem vállalhatott vele nyugodt lelkiismerettel egy tisztességes hajós. Nikol kapitány sokszor Ceylontól Londonig is közlekedett vele, 15 főnyi legénységgel. A hajó, amelyet Lamüsnek hívtak, ez alkalommal Szumátrába ment, de mi mégis elszegődtünk rá. Bíztunk benne, hogy majd csak eljutunk rajta Brazíliába. Csodálkozik ezen?
Miért csodálkoznék, ha hárman voltak? Nagyon egyszerű dolog volt eljutni Brazíliába.
Hát, egészen egyszerű nem volt, de azért sikerült. Eleinte a legénység nem akarta megérteni, mi az a dzsemba. Erről tartottunk előadásokat esténként, amíg a kapitány visszavonult a kabinjába, hogy behatóbban foglalkozzon az alkoholizmussal. Végül sikerült meggyőzni a társainkat, hogy ennyi elszánt csirkefogó, akik itt összejöttünk, eredményesen kísérletezhetnénk a dzsembával. Emlékszem, szerda volt, és az egyenlítő környékén jártunk egy viharzónában. Este volt, és Lamus nevű hajónk minden pillanatban elmerülni készült az óriási hullámok között. Nyöszörgött és recsegett. Nem csodáltuk volna, ha összeroppan az egész kis ócska alkotmány. Nem voltunk messze a parttól, de nem is igen gondolhattunk a kikötésre. A szél olyan vészes süvöltéssel zúgott át a hajón, mintha egyszerre 10 000 mentőautó vágtatna a közelben. A Lamus legénysége nem volt műveletlen. Csak a kitűnő, formatisztelő ember, mint ezt sejtheti. Tehát összeállítottak egy kis deputációt, és 4 a kormányossal az élükön felmentek a kapitányhoz, és előadták az egész dzsemba ügyet. Megkérték, hogy forduljunk Dél-Amerika felé, csatlakozzék hozzánk, és ültessen ő is dzsembát. A kapitány kijelentette, hogy ő nem ültet. A kormányos északnyugati irányt vett fel a hajóval, Bobby egy rövid lelkesítő beszédet tartott a legénységnek, utána a meglévő teljes rumkészletet kiittuk, és mindenki szépen lefeküdt aludni, ott, ahol éppen leesett a lábáról. No, most kérem, voltunk 14.
Azt mondta, 15 ember volt, és maguk 3.
Kérem, egy ilyen hosszú úton mindig előfordulnak nézeteltérések, amelyek valamelyik veszekedő fél halálát vonják maguk után. Szóval kapitány nélkül, beleértve az összes vitákat, 14 szálltunk partra Dél-Amerikában. Közben persze a hajó nevét átfestettük, és mint Breton arató munkásokból alakult kivándorló társaság, megkaptuk azt a kis darab dzsungelt, amelyből 5 alatt virágzó dzsemba ültetvényt kell elővarázsolni. Mondhatom, uram, hogy regénybe illő munkát végeztünk. Hetekig nem volt egy kortypálinka a szánkban. Buzgón és lelkesedéssel, irtózatos fáradtságok és veszélyek közepette, emberevő vadállatok, embert nyelő ingoványos zsombékok között kígyóra lépve és 60 fokos hőségben írtottuk a dzsungelt. Minden talpalatnyi föld külön ragaszkodott az ősi jellegéhez. Tüskék szurkáltak, ránk csavarodó indák fogtak le, 2 méteres törzsű fák álltak a baltáink elé, és este, mint a holtak összevérezve, hólyagos kezekkel, sajgó tagokkal dőltünk le pihenni, és 2 óránként váltottuk egymást a tűzrakásban és az őrködésben, mert ha kialudt volna a tűz, mindnyájunkat elpusztítottak volna a vadállatok. Minden bozótból félelmetes szembogarak csillogtak a telepítés felé, amelyet a megboldogult kapitány tiszteletére Nicol Settlementnek neveztünk el. Az első évben 8 pusztultak el. 4 kígyómorásban, 1 maláriában, egyet elhurcolt valami óriási állat, és Bobbynak, aki kitalálta a dzsemba ültetvényt, a hátára zuhant egy kivágott fa, és eltörte a derekát. Az ültetvénybe temettük őket. Hajtson ki belőlük, amiért az életüket áldozták. Különösen a kígyókkal volt sok bajunk. Nem voltak magas csizmáink, nem volt ellenmérgünk. A szerencsére bízva magunkat indultunk a napi munkába. Az első év végén el volt vetve a dzsemba. 1 át sem késelés, sem verekedés nem volt. Testvérek voltunk. Becsületes, dolgozó, újjászületett emberek. Az életünknek volt célja és tartalma. A 2. évben kevesebb küzdelmünk volt, jóformán csak a vadállatokkal és a maláriával harcoltunk, mert mindnyájan maláriásak lettünk. De ekkor már egy angol farmer betársult hozzánk, volt fegyverünk, csizmánk, kínén és szálvárszán, amit havonta egyszer Garron az orvos hozott Rosarióból. Társunk, ez az élelmes angol, szörnyű nyomorunkat kihasználva, miután a munka legnehezebb részét elvégeztük, betársult hozzánk 50%-ra néhány ócska puska és más csekély értékű, de számunkra megfizethetetlen árucik révén. Miután mi elvetettük az egész termést, ő le akarta aratni a felét. A 3. évben, mintha minden kis levél az édes gyermekünk lenne, úgy járkáltunk a fejlődő palánták között. Valaki megemlítette, hogy öljük meg az angolt. Egyhangulag elvetettük az indítványt. Akkor már morális alapokon álltunk az életben. Az 5. év közepén, mikor virágozni kezdett a dzsemba, majomszerű bozótlakók törtek ránk kövekkel és dárdákkal. Hajnalig tartó irtózatos tusa után fölgyújtottak, leromboltak, eltiportak, kiraboltak mindent, leöldököltek a Nicol Settlementet úgy, hogy csak 2 menet.